Kedves hallgatom! Mostani témánk az Úr Jézus Krisztus papsága, aki Melkisédek rendje szerint főpap. Két szolgálat tárul elénk, amely éles ellentétben áll egymással. A léviták szolgálata, az ároni papi szolgálat a földi szent sátorban ment végbe. Az a szent hely a földön pusztán előképe volt a mennyei szent helynek, amelyben az Úr Jézus szolgál. A mennyei szent hely a jobb istenimádat helye. A törvényt sokan a 10 parancsolat szempontjából vizsgálják, de a zsidókhoz írt levél a törvényt az Isten tiszteleti hely és a papság szempontjából közelíti meg. Ez a bűn kérdésének elrendezését emeli ki, és ahogy az író kimutatja, a törvény sohasem képes megoldani a bűn problémáját, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 4. vers. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 1. vers. A földi szent hely nem jelent világit, ahogy rendszerint gondoljuk, hanem e világon levő szent helyre mutat, vagyis e világon levő anyagokból készült. Bizonyos hosszúsága, szélessége és magassága volt, és olyan szertartásokat végeztek benne, amelyeken átmentek az emberek e földön. Ebben az értelemben e világból való volt. Az író tovább megy, és szembeállítja azt a mennyei szent helyjel, mert sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentélynek. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 2. vers. Mert sátort építettek. Figyeld meg, hogy nem a templomhoz vezet vissza minket az író. Ez illusztráció érdekében az író nem utal Heródes templomára. Jól lehet a 3. templom akkor még fennállt, amikor ezt az előképet alkalmazta. Az író egészen addig a nagyon egyszerű építményig megy vissza, amelyet Isten adott Mózesnek a pusztában. Sátort építettek, és a világon levő anyagokból készítették azt. A mennyei minta szerint készült ugyan, de sok tekintetben alacsonyabb rendű volt, ahogy majd látni fogjuk. Azt nevezték szentélynek, vagyis az szent hely volt. A szent sátor maga csak egy nagy 15 méter hosszú, 5 méter széles és 5 méter magas aranyozott doboz volt, és két részre oszlott. Elől volt a szentély, ahol álltak bizonyos bútordarabok, a szent kenyerek asztala és az aranygyertyatartó. Aztán a háttérben volt az aranyoltár, az illatszerek oltára, amely az imádságról beszél. Azon sohasem mutattak be más áldozatot. A 2. kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott vesszeje, meg a szövetség táblái, fölötte pedig a dicsőség kerúbjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 3., 4. és 5. vers. A szentek szentjében, amelyet a szentétől kárpit választott el, és ahova csak a főpap léphetett be, két bútordarab helyezkedett el. Ott volt a frigyláda, amelyet akászfából készítettek, és kívül belül arannyal borítottak, a tetejét dúsan díszítették, és a kegyelem székének nevezték. Kerúbokat formáltak rá tiszta aranyból, amelyek a láda tetejéről lefelé tekintettek. Oda hintették a vért, és azt tekintették a kegyelem székének, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ebben volt egy arany füstölő oltár, vagyis az aranyoltár. Figyeld meg, hogy itt változás következik be. Arról van szó, hogy az aranyoltár a szentek szentjében van, és nem a szentélyben. Miért vitték belőle? A szentély és a szentek szentje közti kárpitot finom egyiptomi bisszusból készítették, és kerúbokat szőttek bele, és ez az Úr Jézus Krisztus emberségéről beszélt. Amikor meghalt a kereszten, odaadta emberi életét, és ekkor a kárpit ketté hasadt középen. A ketté hasadt kárpitot eltávolították, ami azt jelentette, hogy Istenhez megnyílt az út, mert Krisztus lett az úttá. Így szólt: senki sem mehet az atyához, csak általam. A kárpit ketté szakadt, és bármikor közvetlenül Isten jelenlétébe járulhatunk. De mi történt az arany füstölőoltárral, vagy az aranyoltárral? Az bevitték a szentek szentjébe. Áron a nagy engesztelési napon odament és vért hintett a kegyelem székére, megtöltve a füstölőedényt szénnel és illatszerrel, aztán bement a szentek szentjébe. Valójában az illat áldozat oltárát belülre vitte. Levette az égő szénnel teli edényt az oltárról az illatszerrel együtt, és bevitte a szentek szentjébe, majd ismét visszahozta. Ezt a következő évben, és azután minden évben el kellett végeznie. Azonban nagy főpapunk, nagy közben járunk, állandóan az aranyoltárnál van. Imádsága meghallgattatik. Ezért van az aranyoltár belül, de kívül is van, mert mindnyájan imádsággal járulunk hozzá. Ezt fejezi ki Pál, amikor így szól: mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat. Római levél, 5. rész, 1. és 2. vers. Az író megemlíti, hogy mik voltak a frigyládában. A szövetségládában volt az aranyedény mannával tele. Ez Krisztus jelenlegi szolgálatára mutat. Táplálja azokat, akik hozzátartoznak. Ő az élet kenyere. A Biblia Isten kenyérboltja, és ha kenyeret kívánsz, itt megtalálhatod. És Áron kivirágzott veszélye. Ez Krisztus haláláról és feltámadásáról beszél, mert a holt vessző élővé változott. Meg a szövetség táblái. Ezek beszélnek arról a tényről, hogy az Úr Jézus Krisztus teljesítette a törvényt. De ezekről most nem kell részletesen szólni. Az író azt mondja, hogy nincs ideje a szent sátorról beszélni, mert a papságot és az Isten tiszteletet akarja hangsúlyozni. Az igazi imádat érdekli, és az, hogy azt miként kell gyakorolnunk. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 6. vers. A sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. A papok ezt állandóan gyakorolták. Feladatukat sohasem fejezték be. Ha bementek ma, holnap ismét be kellett menniük, és holnap után, és azután újból és újból. Az a véleményem, hogy évek folyamán ez nagyon egyhangúvá vált a papoknak, akiknek folyamatosan át kellett menniük ezen a szertartáson. Ennek ismétlése azt jelentette, hogy nem volt elégséges, vagyis egyetlen szertartás sem pótolhatta az összeset. Most azonban látni fogjuk, hogy Krisztus egyszer ment be a szent helyre, csak egyszer kellett oda belépnie. Az Isten tiszteletet végző papok végső célja az volt, hogy Isten népe is imádja Istent. Ez az igazi Isten tiszteletről szól, nem csak az összejövetelről, ahol az Isten tisztelet rendjét követik. Amikor igazi istenimádat megy végbe, az oda visz minket Krisztus jelenlétébe, ahol magasztalhatjuk őt. Az Isten tisztelet szó azt jelenti, hogy valakinek megadjuk azt, amit megérdemel. Az Úr Jézus Krisztus méltó dicséretünkre és hódolatunkra. Ez istenimádat, és ebből fakad a szolgálat. Az igazi imádat mindig szolgálathoz vezet. Pusztai kísértése folyamán az Úr Jézus ezt mondta a sátánnak. Megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Máté evangéliuma, 4. rész, 10. vers. Nem kell kényszerítened, rászedned és sürgetned az embereket valaminek a cselekvésére, ha Krisztus igazi imádásában vesznek részt, mert a valódi imádat szolgálatba torkollik. Sok lelkipásztor rengeteg időt tölt azzal, hogy valamire rávegye az embereket, az adakozásra, a látogatásra, a tanításra vagy az éneklésre. Az igazi imádat szolgálathoz vezet. Az ilyen imádat csak Jézus Krisztus által lehetséges. A Szent Sátor szertartásai sohasem vitték az embereket Isten jelenlétébe. Egyedül a főpap mehetett be a szentek szentjébe. A másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 7. vers. Itt a nagy engesztelési napról beszél. Ez volt a Jóm Kippur, bizonyos értelemben nagy nap Izrael népe életében. Ez volt az a nap, amikor a főpap bement a szentek szentjébe a nép nevében. Amikor ezt megcselekedte, akkor Isten a népet ismét elfogadta egy újabb esztendőre. Ami nagy főpapunk bement a szentek szentjébe, Isten közvetlen jelenlétébe. Bement oda, és onnét nem jött ki. Ott lesz mindaddig, amíg a világon élünk. Amikor kijön onnét, akkor az övéért jön el, mindnyájan hozzátartozunk, mi vagyunk Krisztus teste. Mindennek az a célja, hogy valóságossá tegye szíveteknek az Úr Jézus jelenlétét. Vajon vele kezdted ezt a napot? Rohanó világban élünk, és nincs időnk Jézus Krisztusra. Ahogy végig rohansz ezen a napon, ő kimarad belőle. Vajon imádtad-e őt? Az ő imádásáért nem kell templomba mennünk, énekeket énekelnünk, jól lehet a levél szerzője majd arra sürget, hogy ezt is tegyük, mert együtt kell lennünk Isten népével, és részt kell vennünk a közös Isten tiszteletben. Ez lényeges növekedésünk érdekében. De bárhol imádhatjuk őt. Imádhatjuk őt a gyapott föld, vagy kukoricaföld végén. Imádhatjuk az autópályán. Imádhatjuk az irodában. Imádhatjuk a tanteremben. Bárhol vagy is, imádhatod Krisztust. Mindnyájunknak ki kell ontanunk előtte a szívünket hódolatban és szent nevének magasztalásában. Főpapunk bement a szentek szentjébe az érdekünkben. Láthatod, hogy ez mennyivel feljebb való a réginél, hiszen oda a főpap évente csak egy napon mehetett be, és nem maradt ott sokáig. Lényegében igyekezett kijönni minél előbb. A hagyomány szerint lánc volt a lába körül, mert ha valamit helytelenül tett volna, akkor meg kellett volna halnia, és a lánc segítségével ki kellett volna húzni onnét, hogy egy új főpapot válasszanak. Milyen csodás és dicsőséges mindez! Főpapunk bement Isten közvetlen jelenlétébe, érted és értem, és ma is ott van. Valaki egy kissé másként magyarázta a zsidókhoz írt levél 9. részének 24. versét, és ennél a pontnál be akarom neked mutatni. Mert Krisztus nem kézzel csinált szent helyre ment be, ami az igazinak a másolata, hanem magába a mennybe, ahol érdekünkben szemtől szemben jelenik meg Isten előtt. Mózes kérte Istent, hogy láthassa arcát, de Isten arcát senki sem láthatja. Mégis nekünk főpapunk van, aki bement Isten közvetlen jelenlétébe. Nem azzal imádjuk őt, hogy átmegyünk egy szertartáson, nem azzal tiszteljük, hogy gyertyákat és illatszereket égetünk előtte, vagy egy kis oltárt készítünk neki. Egyes keresztjének ilyeneket gyakorolnak. Amikor legutóbb egy gyülekezetben voltam, lelkipásztor barátomtól megkérdeztem, hogy miért tett keresztet az úrvacsorai asztalra. Így szólt. Nem csak ez van ott, hanem ott vannak a gyertyák is. Azokat nem is vettem észre, de minden alkalommal gyertyákat gyújtott úrvacsorázás idején. Ezt mondta. Ezzel segítek az embereknek az Isten tiszteletben. Ha neked ilyen segítségre van szükséged, akkor egyáltalán nem imádod Krisztust. A forrásnál levő asszony azt kérdezte Jézustól, hogy az embereknek hol kell imádniuk Istent, és az Úr ezt válaszolta. Eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. János evangéliuma, 4. rész, 23. vers. Van egy másik lelkipásztor barátom, aki nagyon aktív a zsidók evangélizálásában, és gyülekezetében ott van a hétágú gyertyatartó. Azt mondta, hogy ezáltal szolgálata arra a tényre irányul, hogy kötelezettségük van a zsidó nép iránt. Ha ilyesmire van szükség gyülekezeteinkben, akkor nem igazán imádjuk Istent. Bár csak beléphetnénk Isten jelenlétébe, és éreznénk jelenlétének jó illatát, nem érzékszerveinkkel, hanem a szívünkkel és lelkünkkel, meg az értelmünkkel. Azért imádkozom, hogy tudatában legyek jelenléte édes illatának, hogy járjak igéjének világosságában, és hogy ez valósággá legyen életemben minden nap. Ezt kívánom neked is. Szükséges félretennünk a teljes üveget a kis cuszlival együtt, és az ige kemény eledelével kell táplálkoznunk. Oda kell állnunk az élő Krisztus jelenlétébe, aki a mi nagy főpapunk odafönt, a jobb szent sátorban, mint ami ezen a földön volt. Ma imádhatjuk az élő Krisztust. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 8. vers. Más szóval mindez annak a képe, hogy Isten jelenlétébe, valójában Isten színe elé, még nem nyílt meg az út. Imádkozzunk! Kegyelmes Atyám! Az Úr Jézus nevében magasztallak téged azért a kegyelemért, hogy már megnyílt előttem az út, és szabadon eléd járulhatok. Köszönöm, hogy nem utasítsz el, hanem elfogadsz engem a szeretett fiúban, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.